Magyarországon a szakértők elemzése szerint a jelenleginél lényegesen nagyobb mennyiségű biogáz felhasználására is lehetőség volna. Az Energiainfó ma esti műsorában egyebek mellett ez lesz az egyik témánk, de hallhatnak majd a paksi üzemidő hosszabbítás esélyeiről, illetve beszélni fogunk a nemzetközi földgázvezeték tervekről is. A stúdióban a szerkesztő Hlavai Riárd. Jó estét kívánok!
Energiainfó.
Amint arról híreinkben korábban már beszámoltunk, a parlament előtt van Magyarország energiapolitikai koncepciójának tervezete. Ennek keretében a képviselőknek állást kell majd foglalniuk a paksi atomerőmű üzemidőhosszásáról, illetve esetleges új nukleáris létesítmények építéséről, illetve a megújuló energiaforrások részarányáról is. A részletekről Aszkódi Attilát, a Magyar Tudományos Akadémia Energetikai Bizottságának elnökét kérdeztem.
Nagyon sok hazai szakemberrel együtt nekem az a véleményem, hogy a nukleáris energetika nem nélkülözhető Magyarországon. Egyszerűen azért, mert olyanok a viszonyok Magyarországon, annyira szegények vagyunk energiahordozóban, hogy a villamosenergia termelésben mindenképpen építeni kell a nukleáris energiahordozóra, mint ahogy építeni kell a megújulókra is. Nagyon sokszor felvetik azt, hogy mintha az egyik a másiknak az alternatívája lenne. Az energetikai bizottság azt gondolja, és azt vallja, hogy a megújuló energiahordozókra és az atomenergiára együtt kell építeni, hogy a jövőnek a problémáit meg lehessen oldani.
Ugye a közelmúltban elhangzott egy olyan javaslat az egyik országos napilapban, hogy esetleg a paksi atomerőmű blokkjait 7000 darab 1 megawattos szélerőművel ki lehetne váltani. Műszakilag, technikailag valóban ki lehetne váltani?
Nem lehet kiváltani. Ez egyszerűen fizikai képtelenség. Abszolút más dologról van szó. Az atomerőmű egy alaperőmű. Az év jelentős részében, névleges teljesítmények közelében üzemel, nagy mennyiségű áramot állít elő olcsó. A szélerőművek pedig, hát mindenki tudja, hogy a szél nem fúj, amikor nekünk kell, meg amikor mi akarjuk, hanem amikor éppen olyanok a meteorológiai viszonyok. Emiatt a szélnek a rendelkezésre állása az nagyon alacsony. Hogy ne csak ilyen véleményt mondjak, hanem konkrét tényeket, érdemes utána nézni, az interneten elérhető egy úgynevezett wind report. Minden évben az E.ON német energetikai óriásvállalat közzéteszi, azért, mert Németországban több mint 20 000 megawattnyi szélerőmű kapacitás van beépítve a rendszerbe, és ebből kb. 8 000 megawattot ez az E.ON üzemeltet. Tehát ez a 8 000 megawatt, ami ténylegesen megépült Németországban és működik az E.ON fennhatósága alatt, ez nagyjából nagyságrendjét tekintve nagyon közel áll ahhoz a 7 000 megawatthoz, amit az előbb ön által idézett javaslat tartalmazott, és konkrét termelési adatok állnak most a Németországból. Ezek az adatok azt mutatják, hogy ez a 8 000 megawattnyi német szélerőmű az év átlagát tekintve a beépített teljesítmény mindössze 18%-át adja fel a hálózatra, és ami még kellemetlenebb ennél, hogy vannak olyan időszakok, amikor a 8 000 megawattból mindössze 20 megawatt az, ami ténylegesen működik és feladásra kerül a hálózatra. Németország sokkal nagyobb, mint Magyarország. Egy hatalmas nagy szélerőmű rendszerről van szó, és sokkal kevesebb villamos energiát lehet ezzel nyerni, mint amit az ember a beépített teljesítmény alapján gondolna. Egyszerűen azért, mert a szél ingadozik, hol kevésbé fúj, hol nagyon erősen fúj, és erre nem lehet olyan villamosenergia termelést alapozni, amivel egy alaperőművet ki lehetne váltani.
Az alaperőmű ugye azt jelenti, hogy az év 365 napján szinte folyamatosan a minden 24 órában működik és áramot termel.
Így van, hát az alaperőművek, mondjuk ha tipikusan itt az atomerőművről bennünk, hiszen Magyarország számára a paksi 4 blokka adja az alapterhelésnek a jelentős részét, ezek azt a 3-4-5-6 hetet leszámítva, amikor karbantartásra állnak, gyakorlatilag mindig folyamatosan a 100%-os teljesítmény közelében működnek.
Beszéljünk egy picit a költségekről, illetve a megtermelt villamos energiának az áráról. Ugye a szél az viszonylag azt gondolnánk, hogy olcsó energiáról van szó, miközben egy atomerőművet megépíteni, vagy bármilyen alaperőművet megépíteni rendkívül nagy beruházást igényel. Igaz-e ez az általuk megtermelt villamos energiára is? Hogy tehát az atomerőművben sokkal drágább, mint mondjuk a szélenergia.
Nagyon fontos a beruházási költségeket összehasonlítani. Egyébként a szélerőműveknek a létesítése is nagy beruházási költségigényű, mert sok létesítmény kell telepíteni. De sokkal fontosabb a villamosenergia termelés szempontjából az 1 kilowatt órára vonatkoztatott önköltségnek az összehasonlítása. Megint tényadatokat hagy mondjak. A paksi atomerőműben az áramot olyan 9 forint per kilowattóra költség környékén állítják elő, ennyiért adja el az atomerőmű a nagykereskedő felé az áramot, míg a megújulókra van egy kötelező átviteli rendszer, tehát megújuló energiaforrásokkal termelt áramot kötelező megvennie a nagykereskedőnek, és erre van egy dotált ár, ez most majdnem 25 forint per kilovattóra.
Ez hatósági ár, ugye?
Ez egy hatósági ár, ez egy törvényben rögzített, egy rendeletben rögzített ár. Ez azt jelenti, hogy a szélerőművek által megtermelt villamos energia kötelezően, most a jelenlegi árakat mondva, 2,75 százszor annyiért veendő át a termelőtől, mint az atomerőművi áramár. Egyébként ez azért van, hogy a beruházók, akik ilyen megújuló projekteket finanszíroznak, garantáltan idővel a pénzükhöz jussanak. Ha nincsen ez a magas garantált ár, akkor ezek a projektek nem rentábilisak, nem csinálják őket nagy valószínűséggel. És tulajdonképpen, hát nagyon őszintén, azért is van időnként olyan nagy tülekedés ezek körül a projektek körül, mert ilyen kötelező átviteli árnál ez egy jó üzlet. Most, hogyha a fogyasztó szemszögéből nézzük, hiszen hát valamennyien fogyasztói vagyunk a villamosenergiának, akkor ez persze azt jelenti, hogy ha nagyon nagy részaránya van ezeknek a kötelező, magas átvételű áru energiatermelési módoknak a rendszerben, akkor a rendszer szintű összköltség is, tehát a fogyasztó által fizetett összköltség is sokkal magasabb.
Energiainfo.
Önök továbbra is az Energiainfót, az Inforádió energiaipari magazinját hallják. A következőkben egy megújuló energiaforrásról, a biogázról lesz szó. A szakemberek becslése szerint Magyarországon a jelenleginél lényegesen nagyobb mennyiségben is hasznosítani lehetne ezt a megújuló energiaforrást, ehhez azonban a mainál nagyobb mértékű támogatást, állami támogatást igényelne a Magyar Biogáz Egyesület, aminek elnökét dr. Kovács Kornél professzort kérdeztem a magyarországi lehetőségekről és a kilátásokról. Dr. Kovács Kornélt hallják.
Az a helyzet, hogy a biogáz alapanyaga gyakorlatilag bármilyen szerves anyag lehet. Ez lehet olyan a környezetünkben hulladékként megjelenő szerves anyagforrás, mint például az állattartó telepeknek a trágyája, vagy az állatfeldolgozó vágóhidaknak a hulladékai, de ugyanígy a kommunális hulladéknak a szerves frakciója, vagy a szennyvíziszap, és természetesen termesztett energia, kifejezetten a termesztett energia növények is lehetnek a forrásai. Az igazán szép biogázban, és ez az, ami megkülönbözteti őt egy kicsit, és talán izgalmasabbá teszi a többi megújuló energiaforráshoz hasonlítva, hogy itt az energianövények kivételével persze gyakorlatilag egy hulladékkezelési problémát egy megújuló energiatermelési problémával lehet ötvözni.
Mennyiben merülnek olyan jellegű problémák, amilyeneket például a szélenergia termelőknek meg kell küzdeni, itt ugye a szabályozhatóságra gondolok. Tehát a biogáz felhasználása az mennyiben illeszthető be, mennyiben rugalmas egy nagyobb energiarendszer szempontjából?
Ilyen szempontból is szerencsésebb helyzetben van a számomra biogáz technológia, hiszen az a gáz, ami keletkezik, az tárolható, és majd akkor lehet felhasználni, amikor például igazán nagy szükség van rá, vagy éppen mondjuk a szélerő művek lüktető betáplálását kell kikompenzálni. Tehát ez egy nagyon jól kézben tartható, szabályozható, és hogyha biogázból áramot termelünk, akkor a meglévő elosztó rendszernek a nehézségeit is kezelni tudó energiahordozó, de emellett tudni kell azt, hogy a biogáz természetesen megtisztítva ugyanolyan jó bioüzemanyagként is használható, mint amilyen például a földgázzal hajtott buszok. Ugyanolyan minőségre lehet tisztít a földgáz, tehát üzemanyagként is közvetlenül felhasználható.
Nagyon sokszor elhangzik az, hogy a megújuló energiaforrások felhasználása az tisztán üzleti alapon, tehát különböző állami támogatási rendszerek nélkül nem versenyképes. Igaz ez a biogázra is?
Hát ez mindegyik megújulóra ma még igaz, és nem csak nálunk igaz, másutt is igaz. Az a helyzet, hogy most egy olyan átmeneti periódus él az emberiség úgy általában, amikor még néhány évig, és ez a néhány év ez nem több, mint maximum 5-10 év, a fosszilis energiahordozók, főképpen az olaj és a földgáz, az még olcsóbb, mint ezek a megújuló energiahordozók. azon kívül, hogy a környezetünket védeni kell, azon kívül a másik szempont az, hogy ez nagyon rövid idő arra, hogy áttérjünk tömegméretű termelésére egy új energiahordozónak, vagy új energiahordozóknak. Tehát mindenféleképpen annak ellenére, hogy ez ma még többbe kerül, fel kell készülni, fel kellene készülni arra, hogy a technológiát széles körben alkalmazzuk. Ez ugyanúgy igaz a biogáz technológiára, mint az összes többi megújulóra.
Magyarországon jelenleg mennyire népszerű a biogáz, mint megújuló energiaforrás, mekkora felhasználás aránya, mekkora potenciálja van Magyarországnak ezen a területen? Vannak erre vonatkozóan számítások?
Vannak, egész pontos adatok vannak. Magyarország lévén egy jó adottságokkal rendelkező mezőgazdasági ország, ezért elsősorban a mezőgazdasági eredetű hulladékok, illetve kifejezetten energianövényekből igen jelentős potenciállal rendelkezik, amiből biogázt lehetne előállítani. Ugyanakkor a valóságosan sokkal szomorúbb, az EU27-ekről még nincsen rendelkezésre álló statisztika, de az EU25-ökben Magyarország valahol a 23. helyen tartózkodik az 1000 lakosra eső gáztermelésben, ami hát meglehetősen szégyenteljes és szomorú.